Ismét egy nagy sikerű tárlat, december 31-ig látható az ókori Kínát bemutató nemzetközi tárlat. Mielőtt a részletekbe belemennénk, akkor, amikor elterveztétek, hogy egy újabb nagyszabású kiállítást tártok itt a nagy közönség elé, akkor miért pont Kína? Honnan jött az ötlet, hogy Kína legyen?
Ez egy misztikus történet, mert azt gondolom, hogy emögött rejtélyes erők is voltak, hiszen itt az ókori kínai kiállításban látható az agyak katonáknak a sokasága. Ezek másolatok, viszont a kiállítás másik része eredeti műtárgyakat tartalmaz, vonultat föl, ezeket a Sánkhái Múzeumból kaptuk kölcsön, ezek eredeti ókori kínai műtárgyak, zseniális anyag. Tehát például egy olyan jádepáncélt is, egy olyan uralkodó jádepáncélt is kaptunk, ami utoljára Párizsban volt. A kínaiak eleve nagyon-nagyon ritkán adnak kölcsön ilyen típusú jádepáncélt. Nekik 23 uralkodói jádepáncéljuk van, és az a szabály Kínában, hogy egyetlen egyet engednek külföldre. Na, az most itt van Szegeden. És az, hogy mi ezt itt Szegeden megkaptuk Párizs után, úgy elgondolkodtak minket, hogy itt olyan rejtélyes erők is voltak, hogy ez a kiállítás össze tudjon jönni, amiért mi hálát adunk a sorsnak. Volt természetesen sok nehézség. Egy ilyen típusú gigakiállítás esetén óriási nehézségek vannak. Megküzdöttünk keményen, de mégis éreztünk egy állandó támogatottságot. Tehát az, hogy a kínai kormány, a kínai kultúrpolitika ezt a műtárgyat kölcsön adta Szegedre, azt gondolom, hogy ez egy kínai állami szándék is volt. Ez egy nagyon jó dolog, hiszen nyilván azt mutatja, hogy Kína rendkívül nyitott felénk, Magyarország felé, meg konkrétan Szeged felé. Úgyhogy mi megtettük a saját magunk részét, mi akartuk ezt a kiállítást, és amikor előálltunk azzal, hogy ezt szeretnénk, azt szeretnénk, akkor az volt a tapasztalat, hogy a kínaiak rendkívül rugalmasak és nyitottak, és összejött a kiállítás. Persze, amikor már szerveztük, és ugye azon kellett dolgozni, hogy hogyan tudjuk eljutatni a műtárgyak a Csánkhájból Budapesten át Szegedre, akkor már sok-sok nehézség volt, meg amikor ezekről kellett tárgyalásokat folytatni, hogy páratartalom, hőmérséklet, más egyéb műtárgyvédelmi paraméterek, akkor azért a kínaiak is nagyon kemények tudtak lenni, de hát ez így is van rendjén, erről szól a műtárgyvédelem. De minden esetre úgy érezzük azt, hogy ez a kiállítás létrejöhetett, amögött volt egy komoly kínai szándék. Mi akartunk valamit, és ők megnyitottan reagáltak erre, és így összejött.
Ismertek egyébként benneteket? Mert azt hiszem, hogy nemzetközi híretek van már, tehát az elmúlt években amilyen kiállításokat és sikeres nagy kiállításokat rendeztetek, és elég csak azt mondani, hogy 2022-ben 100 000 látogatótok volt. Tehát ezek a számok azért önmagukért beszélnek, és itt is ugye az ókori Kína kiállítás lassan ugye meghaladjátok a 40 000 látogatószámban.
Én azt gondolom, hogy naivitás lenne azt feltételezni, hogy a kínaiak nem tájékozódnak. Mindent tudnak. Egészen pontos információik vannak, tehát azt gondolom, hogy ilyen értelemben azért ez nem a véletlen, tehát nem a lottón nyertük ezt a kiállítást, hanem volt egy teljesítményünk. Tehát azt gondolom, az, hogy Szeged játszik, az ilyen szempontból talán nagy képűség nélkül állítható, hogy a Szegedi Múzeum korábbi sikereit is mutatja. Biztos, hogy benne, hogy megnézték, látták, hogy komoly látogatószám, komoly sajtónyilvánosság, és úgy voltak vele, hogy akarnak gesztust tenni Magyarország Szeged felé, ez a múzeum erre alkalmas. Úgyhogy ilyen szempontból is büszkék lehetünk, hogy tárgyaló partnernek tekintettek bennünket a kínaiak. Tavaly ugye egy más típusú kiállítás volt, az egy amerikai jellegű kiállítás, ugye cowboy, indián tárlatot láthattak az érdeklődők, akkor az amerikaiakkal kellett együttműködni. Hát rendkívül érdekes volt számunkra, hogy milyen együttműködni a kínaiakkal, és milyen együtt dolgozni az amerikaiakkal, hát nagyon-nagyon különbözőek. Az amerikaiak, ahogy a hírük is erről szól, nagyon lazák, nagyon felszínesek bizonyos szempontból, azért könnyebb velük bizonyos dolgokat megoldani. Persze, hát az amerikai felszínesség azért az tetten érhető volt, tehát amikor kirobbant az ukrán-orosz háború, akkor nyilvánvaló, hogy rátekintettek a térképre, és látták, hogy ott vagyunk Ukrajna mellett, és akkor azért fölmerült egy pár héten keresztül, hogy nem lesz kiállítás. Hiába volt aláír szerződés, hiába volt megállapodás, kicsit lebegtetve volt ez a történet. Utána viszont, amikor ezen átlendültünk, és azért megértették, hogy itt azért nincsenek háborús helyzetek, és nem lesznek veszélyben a Kábor műtárgyak a Szegedi Múzeum falai között, akkor velük nagyon laza volt az együttműködés. És amikor az amerikai kurátor eljött Szegedre, meg volt hatódva. Tehát ez fantasztikus volt. A kínaiak nagyon komoly tárgyalópartnerek, nagyon fegyelmezettek, nagyon szigorúak, ők nem hatódnak meg. Ők következetes módon képviselik a saját maguk szakmai, kultúrdiplomáciai szempontjait. Azt gondolom, hogy így kerek a világ, ettől színes a múzeumi menedzsment, hogy egyszer egy lazább partnerrel működünk együtt, egyszer egy szigorúbb partnerrel. Nyilván a nyilvánosságnak, a közvéleménynek ezt nem kell látnia. Tehát ez a mi küzdelmünk, hogy együtt tudjunk dolgozni a lehető legkülönbözőbb partnerekkel, és hát ilyen szempontból a Szegedi Múzeum most már ott van fönt a világ térképen, tehát ez megint csak nem egy túl szerény kijelentés volt, de hát tényleg nagyon sok tapasztalatunk van már, és ezek azért fontosak, mert a jövőről is szólnak, hogy a következő években tudjunk nagy kiállításokat rendezni. Ezek a szakmai kapcsolatok kellenek hozzá, meg ez a tapasztalat is kell hozzá, meg hát ezáltal nyilván erősítjük a hírnevünket.
Gondolom megvolt a fejetekben egy rendező elv, hogy mit szeretnétek. Kiutaztatok Kínába, láttátok, hogy ott milyen anyag áll rendelkezésre, hogy abból mit hoznátok el, vagy hogyan történt ez az egész?
A kiállítás egyik kurátora egy magyar szakember, Fajcsák Györgyi, aki az ország legjobb szakembereként is említhető talán kínai vonalon, és hát természetes, hogy ő rendszeresen jár, kutat Kínába, és hát nekünk ő volt a szakmai segítségünk. Ő a Budapesti Szépművészeti Múzeumnak az alkalmazásában áll, egy országosan nemzetközi szinten elismert szaktekintély, ő rá tudtunk támaszkodni. Tehát az, hogy a kiállítás az szakmai szempontból is teljesen rendben legyen, az az ő érdeme. Ő pontosan tudta, hogy mire kell figyelni, milyen szakmai szempontok vannak, milyen nemzetközi diplomáciai szempontok vannak. Ő közvetített akkor is, amikor a műtárgyvédelemmel kapcsolatban voltak nehézségeink. Ezt a fajta szakmai biztosítékot ezt ő jelentette.
Melyik korszakot mutatja be a kiállítás, tehát mi köré csoportosul a kiállításnak az anyaga?
Ugye két részre bontható maga a tárlat. Az első rész az agyakkatonák világát mutatja be, Csínsi Huangti császárnak az időszakát, ő az alapító császár, a birodalom első vezére, egy fantasztikus politikai szereplő, úgyhogy ebben a blokkban az agyakkatonákat láthatják az érdeklődők, illetve Csínsi Huangtival ismerkedhetnek meg. A másik blokk viszont ugye a Sánkhelyi Múzeumból érkező anyag, ez a Han dinasztiának az időszakát mutatja be. A Han dinasztia lényegében négy évszázadon keresztül uralkodott Kínában, tehát ez egy nagyon komoly korszak az ókori Kínát illetően. Lényegében azt mondhatjuk, hogy eredeti tárgyak segítségével reprezentatív módon tudjuk a Han dinasztia Kínáját bemutatni. Tehát ókor, Csínsi Huangti ugye megelőzte a Han birodalmat, a Han birodalom pedig ugye a Krisztus előtti második évszázadtól a Krisztus utáni második évszázadig tartott nagyjából. Úgyhogy aki bejön és megnézi ezt a két kiállítási blokkot, egy komoly áttekintést kap az ókori kínai világról, és ez egy fantasztikus civilizáció, nem ismerjük egyébként, mert Kína annyira bezárkózó volt mindig is a történelme során. Egyiptom kincseit ismerjük, filmek dolgozták föl, könyvek szólnak erről, nagyon-nagyon komoly tudományos apparátus mozgott ilyen szempontból. A kínai civilizációt viszont alig ismerjük, mert a korábbi történelmi Kína nem akarta, hogy ismerjük a titkaikat. És hát nyilván, hogyha elkezdjük egy kultúrának megismerni a mindennapjait, akkor egy idő után a titkokat is meg lehet ismerni, és Kína azért nagyon hosszú ideig egy elzárkózó birodalom volt, és ennek az elzárkózásnak köszönhető az, hogy nem ismerjük, és nem dolgozták fel amerikai filmek ezeket a kultúrkincseket. Tehát például az, hogy itt van a jádepáncél, az egyik szakember az úgy fogalmazott, hogy ez olyan nagy dolog, mintha mi magyarok a Szent Koronát adtuk volna kölcsön mondjuk Pekingbe. Jó, hát Szent Koronából csak egy van, de mi meg kevesebben vagyunk, mint a kínaiak. Úgyhogy ezen a példán keresztül azért érzékelhető, hogy mekkora gesztus ez a kínaiak részéről, hogy megkaptuk a jádepáncélt. De amikor erről beszélünk, hogy jádepáncél, uralkodó jádepáncél, sok-sok érdekesség, sok-sok izgalmas jelenség kötődik ehhez, az emberek érdeklődéssel vannak ez iránt, de mégsem olyan, mintha elhoztuk volna az egyik egyiptomi fáraónak a mumiáját. Pedig egyébként ugyanaz. Az egyiptomi fáraó a birodalom vezetője, a kínai császár, a kínai uralkodó egy adott birodalmi tartomány, vagy magának a birodalomnak a vezetője, csak hát ott nem mumifikálás volt, hanem a jáde kövekkel való betakarás. Tehát a kínai gondolkodás szerint az biztosította a túlvilági életet, hogy hermetikusan elzárták ezekkel a jáde kövecskékkel, és azt gondolták, hogy így az uralkodó, a császár az örök életű lesz. Az egyiptomi birodalomnál a fáraók esetén ugyanez megvolt, csak a mumifikáláson keresztül, de hát mivel nem annyira közismert a kínaiak története, a jáde páncélok története, ezért közel nincs azért olyan érdeklődés, mint hogyha egy egyiptomi fáraó mumiát tudtunk volna elhozni, mert nem akarták a kínaiak a korábbi évszázadokban, hogy ezeket megismerjük, és hát Hollywood nem is cuppant még rá, ha most szabad így fogalmaznom, a kínai civilizációnak ezekre a vívmányaira, ezekre a csodálatos tárgyaira, úgyhogy kevésbé ismerjük. Tehát ez a kiállítás arra is alkalmas, hogy egy picit jobban megismerjük Kínát, mert nagyon-nagyon izgalmas.
Annál is inkább, mert pontosan az agyakkatonák kapcsán olvastam, hogy ugye az a síremlék, ahol az agyakkatonákat találták, az nincs öltárva. És annál is inkább, mert ugye annó úgy csinálták meg azt a síremléket, hogy magukat, a munkásokat befalaszták élve azért, hogy a titkot ki ne vigyék.
Tény, hogy Qin Shi Huangtinak a sírját majd csak 2050-ben fogják föltárni. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy hatalmas mauzóleum. Gigantikus nagyméretű, egy óriási földhalmon belül van ez, tehát olyan szempontból is izgalmas a történet, hogy mi tartja. Tehát ezért is óvakodnak a kínaiak, hogy nehogy összeomoljon az egész. Másrészt meg ezt a gigantikus épületszerűséget úgy kell elképzelni, hogy körülötte van egy belső tó, ami viszont higannyal van tele. Tehát mérgező anyaggal, amit már a mostani jelenlegi tudás szerint is úgymond lehetne kezelni, de fene se tudja, hogy milyen más egyéb mérgező anyag van még, tehát az egészen biztos, hogy ezt Krisztus előtt 200 évvel úgy találták ki, hogy háborítatlan legyen. Ezért van a sír körül 8000 agyakkatona, ezek közül kb. Olyan 3000-et tártak föl, tehát még nagyon-nagyon sok agyakkatona ott van a föld alatt, de úgy nagyjából a sejtik, hogy 8000 lehet, meg mondom, tehát sok mindent tudnak, hogy milyen kincseket rejthet maga a sír. Amikor majd 2050 környékén ezt megtalálják, hát azt jó lenne megélnünk, hogy jönnek a hírek Kínából, hogy megtalálták Qin Shi Huangtinak a sírját. Azt gondolom egyébként, hogy valószínűsíthető módon olyan típusú jádepáncélt fognak találni, mint ami most Szegeden látható. Tehát egy ilyen klasszikus uralkodói jádepáncél lesz. Önmagában ez a jádepáncél 1460 jádekőből áll össze, és arannyal fűzték össze a köveket. Önmagában ez a kis aranyfűzés, ez 1 kiló.
Itt állunk abban a teremben, ahol az agyakkatonák vannak, és hiába másolat, az embert akkor is lenyűgözi. És pontosan az agyakkatonákról olvastam, hogy azért temették el ezeket az agyakkatonákat, hogy biztosítsák a túlvilágon is a védelmét a császárnak.
Igen, a kínai gondolkodásban ez egy fontos megközelítés, hogy védeni kell a császárt még halálában is, és biztos, hogy egyes emberekről formázták meg ezeket az agyakatonákat, hiszen maguk a figurák, azok nagyon hasonlóak, viszont az arcuk mindegyiknek különböző. Tehát eddig, amit föltártak 3000 agyakatonát, mindegyiknek más az arca. Tehát nem az volt, hogy egyen gyártás. Eleve tudni kell azt, hogy amikor Qin Shi Huangti hatalomra került, már akkor elindult a felkészülés a temetésére. Ez ugye évtizedeket vett igénybe, 700 ezer ember dolgozott azon, hogy ez a sír ez megfelelő legyen, meg a temetése az méltó legyen. Ekkora néptömeg dolgozott az agyak hadseregnek az előállításán, az épületnek a kialakításán, a jádeköveknek a csiszolásán, mert azt mondják a szakértők egyébként, hogy egy jádekőnek az uralkodói páncél számára az előállítása az körülbelül egy olyan 1 hónap, és ezen dolgozik vagy 40 ember. Óriási munkamennyiségről van szó, de mind-mind arról árulkodik, hogy abban hittek, hogy erre szükség van a túlvilágon. Az eredeti tárgyak között például vannak muzsikus szobrok, és hát ugye az azt mutatja, hogy akit eltemettek, családtagok úgy gondolták, hogy odarakják a sírba ezeket a muzsikos zenész szobrokat is, hogy szórakoztatás is legyen. És ezt biztosították a kínai gondolkodás alapján.
És mennyire tisztelték az ókori kínaiak a görögöket, mert hogy görög mesterek segítették a munkát.
Igen, tehát azért, amit mondtam, az jogos és valid, hogy a kínaiak bezárkózóak voltak, de mindig azt figyelhetjük meg a kínai történelem különböző szakaszaiban, hogy azt örömmel vették, hogyha jöttek nyugatról szakemberek, mesteremberek, akik segítettek átvenni bizonyos civilizációs vívmányokat. Ez így volt az ókorban is, tehát erre utalt ugye a kérdés, de egyébként napjaink világában is ez így volt, meg így van. Tehát azért ugye vannak arról források, hogy a 80-as évek Kínájába özönlöttek a szakemberek Nyugat-Európába, de Magyarországról is, mert a kínaiak tanulni akartak. Tanulni, és látjuk azt, hogy Kína ismét nagyon erős. Ez kell hozzá, hogy ők a tudást megpróbálják összegyűjteni. Ez a mindenkori kínai nagyhatalmi nézőpontnak a fontos eleme.
Bemutattatok egy olyan agyakkatonát is, amelyik színes volt, mert hogy eredetileg, ha minden igaz, akkor ezek az agyakkatonák színesek voltak.
Igen, csak hát az évszázadok, évezredek alatt természetesen meg a föld alatt ugye lekoptak a színezékek, és mi úgy döntöttünk, hogy az egyiket restaurátor segítségével befestetjük, és így az érdeklődők láthatják azt, hogy milyenek voltak. Ez egy nagyon érdekes kísérlet volt a részünkről egyébként, mert ugye az emberek fejében így jelennek meg a kínai agyakatonák, ahogy valójukban vannak, tehát ilyen szürkék és barnás mi voltukban. Ez éget bele a retinánkba, és mi ezzel a kísérlettel, hogy befestettük és eredetire próbáltuk festeni, tehát így akartuk mutatni, hogy milyenek voltak, milyen volt az, amikor Qin Shi Huangdi síremlékét megalkották, és ezeket az agyakatonákat is a földbe helyezték, és a látogatók nem értik. Furcsálják, műanyagnak tekintik, idegenkednek tőle, nem jött át. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog. Azt gondolom, mi a kiállításmenedzsment szempontjából jó döntést hoztunk, mert ezáltal is meg tudunk mutatni valamit, tehát ez is alkalmas arra, hogy az emberek tudjanak tanulni. Minél több információjuk legyen az ókori Kínáról, vizuálisan valamit érzékeltettünk, de nem jött át.
És egyébként még közelebb hozzátok magukat az agyakkatonákat, mert ugye megy egy kis film és egy dokumentumfilm, ahol láthatóak az agyakkatonák ugye abban a teremben, vagy nem is tudom, minek lehet hangárnak mondani, ahol vannak monumentális.
Igen, tehát tudatosan törekszünk arra, hogy különböző filmes anyagokat is be tudjunk mutatni háttérinformációként. Másrészt a tárgyak mellett ugye nagyon sok szöveges anyagunk is van, tehát aki tájékozódni szeretne, az bőven kap erre lehetőséget. Illetve az agyakatonákat bemutató termünknek a hátsó részében egy picit azt próbáltuk illusztrálni, hogy milyen ez a bizonyos hangár Szijjánban, tehát az egy nagyon látványos elem, úgyhogy aki még nem látta az agyakatonákat Szijjánba, azt hiszem, hogy sokan vagyunk így. Érdemes itt megnézni, még Szegeden egy picit ezt próbáljuk illusztrálni.
Itt vagyunk a kiállítás második részében, és itt van előttem ebben a tárlóban ez a monumentális alkotás, ez a jádepáncél. Igen, ha ezt az élőben látja az ember, akkor azt mondja, hogy egy csoda.
Hát igen, tehát tényleg csoda, hogy itt lehet Szegeden, ahogy erre már utaltam. Látványként is szerintem nagyon illusztratív, misztikus, a sok-sok jádekő valóban nagyon szép, 1460 jádekőből áll össze maga a páncél, meg amire szintén utaltam, hogy ugye arany szálakkal van összefűzve, és ezek összességében 1 kilót tesznek ki. És hát azt is láthatjuk, hogy teljes mértékben lefedi az uralkodónak a testét, mert az ő hitviláguk szerint ez biztosítja a túlvilág életet, hogy teljes mértékben le van fedve a test. Egy másik tárlóban láthatjuk azokat a kisebb köveket, amelyek azt a célt szolgálták, hogy a különböző testnyílásokat is le lehessen fedni. Amikor tárlatvezetéseken erről beszélek, akkor a látogatók egy picit megijednek. Amikor kimondom azt, hogy nagyon figyeltek arra, hogy mind a 9 testnyílásunk az fedve legyen, akkor a látogatók látom a fejükön, hogy számolnak, hogy is jön ki. Én is így voltam ezzel, megszámoltam. És mind a 9 testnyílást lefették, úgyhogy a tárlóban láthatóak ezek a kiskövek. Van 2 egészen pici ilyen disznókő, akkor a látogatók még jobban megijednek, hogy hűha, lehet, hogy akkor ez a legintimebb rész, de nem, mert a disznóköveket kézbe kellett tenni, tehát arra is figyeltek, hogy azt belerakták az elhunyt uralkodónak a kezébe. Na most pontosan uralkodóról beszélek, de nem csak az uralkodó holttestét helyezték jáde páncélbe, hanem az uralkodó házastársát is, illetve az uralkodói család tagjait. És így van a kínaiaknak 23 uralkodói páncéljuk, meg hát nyilvánvalóan még sokat fognak feltárni a következő évtizedekben, meg majd Qin Shi Huangtiét is fel fogják tárni 2050 környékén.
Ha pénzben akarnánk kifejezni egy ilyen jáde páncélnek az értékét, akkor van rá összeg? Lehet egyáltalán ezt összegben kifejezni?
Csak vissza tudok kérdezni, a Szent Koronának mekkora az értéke, amit ugye a szakértő mondott, hogy ez olyan értéket képvisel a kínaiak nézőpontjából, mi nekünk a Szent Korona. Hát a Szent Koronát nem lehet felbecsülni, tehát sok mindent föl lehet. A Szegedi Múzeum kincsei közül is van a honfoglalás festmény, arról, hogy nagyjából tudjuk, hogy 2 milliárdot ér. Nyilván szigorúan védett műtárgyról van szó, tehát nem lehet eladni, de hogyha valamikor valaki mégis egy ilyen őrült elképzeléssel áll elő, hogy adjuk el, akkor 2 milliárd forint ér a műkincspiacon, tehát nem az, hogy kint az ecserin. Vagy mondjuk van a Giorgio Vasarinak az Angyali Üdvözlet című festménye, ami olyan 1 milliárdot ér. A Szent Korona az felbecsülhetetlen. Az a sejtésem, hogy a kínai gondolkodásban, a kínaiak szempontjából a jáde páncél is beazonosítatatlan, de hogyha egy jádekövet nézzünk, hát érzésem szerint, de itt most csak ki tippelek, tehát azért ezt ne vegyék készpénznek a hallgatók, tehát egy jádekő szerintem 10 milliós nagyságrendű. És ugye 1460 jádekőből áll össze ez a páncél. Az aranyról nem beszélve, 1 kiló tiszta arany.
Ugye a Szent Koronához hasonlítottad, akkor gondolom, amikor ez megérkezett, akkor ez nagyon nagy biztonsági körülmények között kínaiak kísérték.
Hűha, az volt. Tehát kollégáimmal együtt itt teljes stresszben voltunk. Ez egy nagyon nehéz kör volt. Tehát a kínaiak részéről nyitottság volt, hogy kölcsönadják ezeket a műtárgyakat, meg kölcsönadják a jádepáncért is, ami tényleg világszenzáció. De azért az a kör, hogy akkor Sánkhájba becsomagolják, Sánkhájból elkerül Budapestre, Budapestről hogy kerül le Szegedre. Ha kicsit eufémisztikusan és lágyan szeretnék fogalmazni, akkor ezt úgy lehetne mondani, hogy izgalmas volt.
Mit szóltak egyébként a kiállításhoz?
A kínaiak? Uh-huh. Nem olyan sok érzelmet mutatnak. Nyilvánvaló, hogy nagyon büszkék arra, hogy nekik ilyenek vannak. Látszik, hogy ez az új kínai politika, ez nyit Európa fele, Magyarország fele, tehát kultúrdiplomáciai szempontból is követtek egy célt, de nem volt az, mint amire már utaltam, hogy tavaly megérkezett az amerikai kurátor, az amerikai Cowboy Múzeumnak a történésze, és ahogy megnézte, hogy milyen módon installáltuk a műtárgyakat, hogyan van az egész felépítve, sírt. Sírt, meg volt hatódva, és hát kimutatta azt, hogy ő mennyire örül ennek, hogy ez így van. Síró kínai embert nem láttam, de büszke kínai embert láttam.
Igen, ez a második része a kiállításnak, és itt azt mondtad, hogy eredeti műtárgyak találhatók, és a kínai nagyfalnak egy darabja is itt látható, amiről most láttam egy dokumentumfilmet, hogy drónokkal próbálják feltérképezni, hogy mekkora, milyen hosszú és hány sok-sok ezer kőből épült. 2000 évig épült. Tehát ezt mi kimondani is nagyon-nagyon nagy szó.
Igen, ebben a kiállítási blokkban minden tárgy eredeti. Nagyon érdekes tapasztalás, hogy teljesen nyíltan beszélünk arról, hogy az agyakkatonák másolatok. Igaz, hogy sziáni anyagból tudatosan tényleg arra is figyeltek, hogy még az is meglegyen, hogy az agyagnak a minősége az olyan legyen, mint a sziáni eredeti agyakkatonák esetén.
Bocsánat, hogy szabadba vágok. Miért csak másolatot adnak kölcsön?
Adnak alkalmanként, tehát például vannak olyan híreim, de most is nem akarok előre szaladni, a szakmában azért vannak arról hírek, hogy az egyik nagyon-nagyon fajsúlyos magyar múzeum tárgyalásban van a kínai állammal, meg a kínai szakemberekkel, és elképzelhető, hogy majd Magyarországon is lesznek eredeti agyakatonák is, de hát nyilván az Budapest. Mi agyakatonák szempontjából úgymond csak máslatokat tudtunk elérni, de a látogatók elégedettek. Bejönnek, látják, hogy ez mennyire hangulatos, mennyire szépen felépítettük a kiállítást, és hát természetesen megnézik a másik kiállítási blokkot is az eredeti tárgyakkal, de a teremőrök azt jelezték, hogy a látogatók otthonosabban, komfortosabban érzik magukat az agyakkatonák mellett. Ez megint csak egy nagyon érdekes jelenség, ez is az emberi pszichéről szól. Az agyakkatonák, mint jelenség, nagyon ismert, és hát hiába másolat, ezekkel találkoznak. Át tudja adni a hangulatot. Feljönnek a látogatók, megnézik az eredeti műtárgyakat, ez viszont már nyilvánvaló, hogy nem jelent kiállítási dinamika szempontjából olyan erőt, mert azért az agyakatonáknak, főleg a belső blokkja, ahogy ott hadrendbe állnak a katonák, akkor azért azt mondhatjuk, hogy a látogatók úgy érzik, hogy wow, azta. Na most, amikor feljönnek a másik kiállítási blokkot megnézni, az eredeti műtárgyakat, ami a Sánkhályi Múzeumból érkezett, akkor nyilván mindenki meghatódik attól, hogy ezek eredeti tárgyak, de már nincs meg ez a wow hatás. Ez megint csak tényleg azért érdekes, hogy milyen az emberi psziché, mint olyan.
Pedig nagyon érdekes, mert a kínai kultúra, a kínai képzőművészet azért az nagyon magas színvonalú, és ugye ezekből itt láthatunk jó néhány tárgyat.
Igen, tehát ez csúcs. Tehát nem csak a jádepáncél, amiről már beszéltem, hogy tényleg ez világszenzáció, hanem az összes tárgy az zseniális, és mutatja ennek a kultúrának az erejét, úgyhogy ilyen szempontból is büszkék lehetünk. Minden egyes tárgynak persze természetesen megvan a maga története, meg hát itt is azért sok-sok izgalom van. Tehát ezek a lakkozott tárgyak, amit láthatnak az érdeklődők a vitrín mögött, egyrészt nagyon sérülékenyek, nagyon-nagyon-nagyon figyelnek erre a kínaiak. Napi szinten kell jelentést adnunk arról, hogy milyenek a műtárgyvédelmi paraméterek, és hát a másik része pedig az, hogy arra is figyelni kell, hogy ezek a lak tárgyak, ezek egyébként mérgezőek. Na most mi itt nem vagyunk veszélyben, tehát nem leszünk lemérgezve, eleve üvegfal mögött vannak ezek a műtárgyak. Másrészt meg annyiban is izgalmas, hogy ez csak bizonyos emberekre hat. Tehát van ez a lak allergia, és hát nyilván ezeket a műtárgyakat restaurátorok, műtárgykísérő szakemberek vehetik kézbe, és megtapasztalták ezt ezek a szakemberek, hogy közülük egy bizonyos rész rosszul lesz, mert van ez a fajta lakmérgezés, lakallergia, és akkor hiába nagyon jó restaurátor valaki, és hiába szeretné ilyenekkel foglalkozni, akkor nyilvánvaló, hogy ezekkel a tárgyakkal nem foglalkozhat. Amikor ezek a műtárgyak megérkeztek, akkor a mi kollégáink nem tapasztaltak ilyet, tehát szerencsére ez azt jelenti, hogy ők nem érzékenyek erre, tehát nem allergiások a lakra. De például volt egy olyan típusú történet, hogy amikor Prágában volt a kollekció, akkor ott voltak rosszul létek.
És nagyon érdekes, minden tárlóban ott van a páratartalommérő, a hőmérsékletmérő, tehát nagyon szigorú szabályok vannak.
Ezekről rendszeresen jelentést kell adni, és hogyha valami nem stimmel, akkor a kínaiak jelzik, hogy avatkozzunk be. Ezt nem tudjuk, hogy igaz vagy nem igaz, de vannak ilyen híresztelések, pletykák, de hangsúlyozom, ezt hivatalosan még nem tudjuk megerősíteni. Vannak olyan pletykák, hogy a kínaiak azok ilyen mikrocsippeket is adott esetben lehet, hogy elhelyeztek bizonyos műtárgyaknál, és a mikrocsippeken keresztül látják és érzékelik ők maguk is egy az egyben, hogy milyennek a műtárgyvédelmi adatok. Hangsúlyozom, ez pletyka, és ezzel párhuzamosan pedig várják, hogy mi hivatalosan napi szinten küldjük az információkat, és ez a kettő adatsor alapján tudnak döntést hozni. Nem tudjuk, hogy így van, vagy nem így van, mi erre bizonyítékot nem találtunk, de hát ez is a misztikus ködnek a része.
Nagyon érdekes egyébként, engem lenyűgöz a kínai és a japán kultúra is, de leginkább azért, mert nagyon sok használati tárgyat, például a japánok is a teázáshoz, a kannákat, a poharakat, mindet a mai napig kézzel készítik. Tehát ugye a legtöbb országban már gépesítve van egy csomó minden.
Igen, meg amit érdemes elmondanunk, hogy ezek a tárgyak, ezek úgymond a hétköznapi életnek a használati tárgyai, és ezen keresztül a Han időszaknak a mindennapjait megismerhetjük, de ezek mind sírokból kerültek elő. Tehát ugye megint csak a kínai világlátás, a kínai vallás, a hitvilág jön elő, hogy a halottat is kell szórakoztatni. A halottat is ki kell szolgálni. Hát a halottnak is kell lenni. Hát most mit képzelünk mi itt földi halandók, hogy azt feltételezzük, hogy nem, de őket is táplálni kell, inniuk kell, enniük kell, és ezért vannak ezek a hétköznapi tárgyak a sírokban elrejtve, hogy a halott rendelkezésére álljon mindez. Meg amiről már beszéltem az előzőekben, itt látható, itt vagyunk most ezek a zenész, muzsikus szobrok mellett, amelyek végtelen cukik, ha most lehet így fogalmazni. Tehát egyszerűen tényleg az embernek jó kedve lesz, hogyha ezekre a szoborokra ránéz. Úgyhogy ha én kínai halott lennék, akkor én örülnék, hogyha ilyen típusú tárgyak lennének mellettem, mert valóban akkor szórakoztatnának.
A sárkányábrázolás mennyire jelenik meg a tárgyakon?
Az megvan, tehát az egy állandó, biztos elem, mint ahogy más tipikus jellemzők is vannak. Tehát például a sírokban az is megfigyelhető, hogy emberábrázolás is van, tehát emberszobrokat is eltemetnek, és mi ezt megpróbáltuk megtudni, hogy ez miért van, és hát ez viszont még a Han dinasztia előtti ősi Kínába vezet, ahol volt emberáldozat. Tehát meghalt az illető, akkor egy másik embert is eltemettek mellé, tehát feláldozták az egyik ismerősét. A Han dinasztia alatt már nem volt emberáldozat, annyi maradt meg, hogy oda tettek egy szobrot, tehát az illető halottnak, az ismerősének a szobrát, az meg egy kicsit azért hát elgondolkodható, meg hátborzongató, hogy az emberáldozat az milyen volt, az illetőnek a szeretőjét áldozták fel. Úgyhogy veszélyes volt akkor ott szerintem ez a műfaj. Utána későbbiekben ez lágyult, enyhébbé vált, és most már csak a szobor került be.
Ékszerek is találhatók?
Ezek nem.
Nem ékszerek?
Ezek, ezek inkább a kínai közigazgatásnak a tárgyait. Igen, tehát azért a kínai írás nagyon-nagyon fontos. A birodalomépítés során az írásnak volt jelentősége, és ezek a kínai közigazgatást kiszolgáló tárgyak. Tehát itt látunk teknősöket, ugye eleve a teknősnek óriási értéke volt mindig is a kínai mindennapok során. Tehát a teknős, mint olyan, az egyébként pénznek is számított, tehát cseréértéke volt. Másrészt meg közigazgatáson belül is jelentkezett annyiban, hogy az ilyen kis pici kis teknős ábrázolások, azok megint csak egy cserealapot jelentettek, és a közigazgatás szempontjából volt jelentősége a pecséteknek, meg ezeknek az ilyen kis pici kis nüansznyi teknős ábrázolásoknak.
Itt állunk azelőtt a szobor előtt, amit az előbb beséltél, méghozzá, hogy feláldozták általában a szeretőt.
Igen, itt a Han dinasztiának a műalkotásait, műtárgyait láthatjuk ezen a kiállításon, úgyhogy ebben az időszakban már nem volt emberábrázolás, hogy a szeretők megúszták, viszont azért valamiféle ilyen női ábrázolásra szükség volt, tehát elhunyt az illető, és akkor készült a szeretőről egy szobor, és akkor a szeretőnek a szobrát betették. Úgyhogy hát ezek ilyen pikáns dolgok, de a Han dinasztia már valóban lágyult, és már sokkal egyszerűbbé vált az élet, mert a Han dinasztia előtti időszakban tényleg nem biztos, hogy jó volt így szeretőnek lenni, milyen szempontból.
Igen, viszont ha azt mondod, akkor meg nekem eszembe jutott, ha a muzsikusok ott voltak, akkor a szerető se lehet, hogy véletlen került oda.
Hát így van, tehát a halottat tényleg szórakoztatni kell, meg hát minden, amit az életben csinál az ember, az illető, az elhunyt, a halál után is kapja meg ezeket a lehetőségeket. Erről szól ez a történet. Csak hát tényleg, amikor még emberáldozat volt, akkor azért az kínos. Az kínos.
Akkor most menjünk és nézzük meg azt a nagy fal darabot, mert én arra nagyon kíváncsi vagyok. És itt van az a bizonyos tégla, ami jóval nagyobb, mint a mi téglánk, amit használunk.
Igen, hát ez egy tégla a sok millióból. Ugye ráadásul azért a kínai nagyfal nem csak téglából állt, hanem nagyon sok esetben vályokból, földanyagból, tehát tényleg ez egy gigantikus épületkomplexum, hogyha most fogalmazhatunk így. Ezért is van az a fajta legendárium, hogy a nagyfal az az ember által alkotott építmény, ami még az űrből is látszik. Ezt egyébként cáfolják, hiszen természetesen nagyon-nagyon hosszú, ugyanakkor az űrből nézve viszont azért ez egy kicsi területet jelent. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy grandiózus az, hogy adott esetben mondjuk 10 méteres falak is vannak, de hát egy 10 méteres rész viszont nem lehet az űrből látni. Ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy az emberiség egyik nagy alkotása, hogy egy ilyen elképesztően hosszú falat föl lehetett húzni. Ugye ez is annak a szimbóluma, hogy Kína az bezárkózott. Olyan szinten bezárkózott, hogy egy csomó tudományos újítást ők már véghez vittek. Európában nem is tudtak róla. A távvetések során itt szoktam beszélni Gutenbergről. Ugye Gutenberg a 15. században rendkívül büszke emberként halt meg, hogy ő az, aki a könyvnyomtatást föltalálta. Az volt a probléma, hogy a kínaiak már évszázadokkal korábban föltalálták. Tehát Gutenberg ezen nem volt teljesen tisztában, de ugyanez az injekció, védőoltás, puskapor szempontjából. Tehát itt az európaiak arcoskodtak, hogy ők ezeket így föltalálják, meg sajnos a puskaport utána használták is. A kínaiak azok már réges-rég használták ezeket. Tehát itt Európában még ős káosz volt, még ősfeudalizmus volt, amikor a kínaiak már tudták, hogy mit jelent a védőoltás, mint olyan.
És a kínai nagyfal is nagyon érdekes, mert úgy, ahogy a császárnak a síremlékébe ugye bezárták a munkásokat, hogy a titok ki ne kerüljön, több százezren haltak meg a kínai nagyfal építése során, és a munkásokat oda temették, tehát a falba, bele a kínai nagyfalba.
Hú, ezt nem is tudtam, ez nekem is egy újdonság, ez is egy misztikum. Nyilván grandiózus munka volt, és azért azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő alatt építették meg. Tehát maga az építkezés az elindult a Han dinasztia időszakában, de lényegében majdhogy nem az újkorig történt ez az építés, és utána az újkor folyamán is azért még folyamatosan építettek hozzá. Ezért is van az, hogy bizonyos részekről nem is tudnak. Tehát ezt olyan nehéz elképzelni európai ésszel, hogy ott van a fal, hogyha nem tudnak róla, tehát bizonyos szempontból újra fel kell tárni az épület komplexumnak, a falnak bizonyos részeit.
Az a jó egyébként ebben a részben, még ha a látogatók számára annyira nem is olyan érdekes, mint az agyak katonák, mert tényleg közelebb kerülhetünk a kínai kultúrához, ami annyira letisztult, de nagyon szép a maga módján.
Igen, tehát itt például egy olyan vitrin előtt állunk, ahol a hétköznapi mezőgazdasági életnek a dolgait miniatűr szobrokon, kerámiákon keresztül mutatják be, de ezek is benne voltak a sírokban. De hát, hogyha a mezőgazdaság, hát ott is ugye táplálni kellett a halottat, meg hát az is lehet, hogy az adott illető az valamilyen szempontból kötődött a mezőgazdasághoz, de ezeken a miniatűr alkotásokon, kerámiákon keresztül láthatjuk azt, hogy az ő felfogásukban milyen volt a mezőgazdasági élet, milyenek voltak a mezőgazdasági termeléshez szükséges épületek, úgyhogy ez is bepillantást enged az egykori, ókori kínai mindennapokba.
December 31-e még nincs itt, tehát még azért van idő, hogy látogassák ezt a tárlatot. Hogyan látjátok, lesz annyira sikeres, vagy sikeresebb lesz, mint a West End kiállítás?
Azt gondoljuk, hogy egy picit látogatottabb lesz, tehát még ugye sok idő van, úgyhogy összességében ez a kiállítás minden idők egyik legsikeresebb tárlata lesz várhatóan, tehát ugye most tartunk 40 ezer látogatónál nagyjából, és hát még azért 2 hónap van hátra. Az a tapasztalatunk, hogy azért ősszel nem annyira szeretnek az emberek múzeumba jönni, karácsony előtt sem, amikor viszont még óriási roham várható, az a 2 ünnep között, akkor nagyon sokan fognak még jönni, de minden esély megvan arra, hogy 50 ezer körüli látogatószámban tudjunk gondolkodni, és az már egy óriási siker lenne, mert az elmúlt években a Káboly kiállítás és a Sziszi kiállítás is nagyjából ilyen típusú látogatói számot hozott. Az egyiptom kiállítás az annyiban más, a Fáró kiállításnak 3 különböző helyszíne volt, és a 3 különböző helyszín hozta a 114 ezer látogatót. A Dino kiállítás az, ami ilyen értelemben az abszolút csúcs 2018-ban, amikor csak itt volt a főépületben, és 98 ezer látogatója volt annak a kiállításnak, de hát a dinóknál a legjobb propagandistáink a gyerekek voltak, tehát ezt elmondták a nagyszülők, hogy 5-5-szörre vannak itt, majd gyerekek hisztiznek, hogy menjünk, és nézzük meg megint a dinó kiállítást. Na most ez nyilvánvaló, a kínai kiállítás kapcsán nem várható, hogy a gyerekek nyomást gyakoroljanak a szülőkre és a nagyszülőkre, hogy már pedig megint akarják látni a kínai kiállítást. Tehát a következő egyik nagy dobásunk majd megint egy olyan típusú kiállítás lehet majd a következő években, amikor a gyerekek lesznek a legjobb kommunikációs szakembereink. Tehát egy olyan témát próbálunk majd megfogni, ami gyerekközpontú. De erről többet nem mondhatok.
Mindjárt gondoltam, titkot nem árulhatsz el. Tárlatokat szoktál te is vezetni. Vannak érdekes kérdések? Egyáltalán mernek kérdezni az emberek?
Hogyne, sőt, vannak olyan kérdések, meg vannak olyan gondolatok, hogy én is tanulok belőle. Az eddigi tapasztalataim arról szólnak, hogy nagyon érdeklődőek a látogatók, nagyon kíváncsiak, nagyon figyelmesek. Amikor a Sziszi kiállítást próbáltuk bemutatni, és ott tartottunk tárlatvezetéseket, akkor néha megilletődtek az emberek. Tehát Sziszi kapcsán is azért nyíltan fogalmaztunk, és elmondtuk a titkokat, és volt egy olyan típusú tapasztalat, hogy az emberek nem akarják. Tehát érdeklődnek a titkok iránt, de azért nem akarnak mindent tudni. Volt néha ilyen érzésem, persze ott is a látogatók túlnyomó többsége úgy volt fel, hogy hú, de érdekes, de azért ott azért volt olyan típusú tapasztalatom, ami arról szólt, hogy meséljünk, de az ennyi nem kell bizarr információkból.